Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
A Dreher sört mindenki ismeri, ez tulajdonképpen Magyarország nemzeti söre majdnem hogy, de abban nagyon kevesen szoktak belegondolni, hogy a Drehernek is van története, ami ráadásul összekapcsolódik azzal a korszakkal, amikor a kapitalizmust először megalapították Magyarországon. Ez ugyanaz a hullám, ahol a gonzok és a zserbók meghonosodnak Magyarországon. Azaz, hogy jönnek emberek, családok Ausztriából, Németországból, Svájcból hasonló helyekről, és a kapitalizmus egyik első földrajzi kiterjedésével meghonosodik ebben a közép-kelet-európai térségben. Ennek a része a Dreher család története is, amelyről most Iglódi Csaba írt egy családregényt. Ez adja az apropóját, hogy beszélgessünk egy kicsit a Dreher család történetéről. Csaba, akkor azzal indítanám ezt a beszélgetést, hogy arról mesélj egy kicsit, hogy miért pont a Dreher családot választottad, és hogy miért azt a műfajt, hogy egy irodalmibb, ilyen fantáziával megspékeltebb műfaj, miért nem egy szárazabb ilyen családtörténeti leírás?
Próbálok akkor ebben a sorrendben válaszolni, hogy miért a Dreherek. Ez egy véletlen. Miután kikristályosodott, hogy na, akkor most már nem halogatom tovább, szeretnék írni valamit, valamilyen nagyobb, terjedelmű, reményeim szerint a nézőközönség, olvasóközönség érdeklődésére számot tartó könyvet, akkor összesodort a sorsom a Dreher márkával, történettel, vállalattal, ugye ez nehezen szétválasztható, de mondjuk azt, hogy a Dreher családdal, mert üzleti vezetőket, az Only CEO klub tagjait vittem egy gyárbejárásra, és ennek az első aktusa az egy előadás volt, amit Békefi Gábor, a Dreher vezérigazgatója tartott nekünk, és már a címe meglepett, az volt a cím, hogy Drehertől Dreherig. És aztán kiderült, hogy amióta átvette a céget, visszanyúltak az örökséghez, és a korábbi Dreherek, mondjuk az, hogy két legfontosabb megkülönböztetője, a hagyomány és az innováció jegyében gondolták, újra szervezték újra a vállalatot. Ez volt egy időpillanat, és néhány nappal később találkoztam egy kiadói szakemberrel, Csapodi Kingával, egy másik könyv kapcsán, és elkezdtünk beszélgetni arról, hogy én könyvet írnék, ami nekem egy rettenetesen hosszú ideje óta vágyam, akkor milyen műfaj lenne az, ami szerinte most az olvasók figyelmével is találkozik, és amennyire megismert engem, velem is összhangban van. És gondolkodás nélkül vágta rá azt, hogy a családregény. És így kötődött össze, hogy én néhány nappal korábban találkoztam egy fantasztikus család történetével, négy generáció, négy meghatározó személyiség, durván 150 évet fed le az, amit ők az üzletben töltöttek, a 19. század legelejétől, 18. század végétől egészen a 20. század közepéig. Egy határokon túl nyúló történet, egy valódi növekedésnek a regénye, és azt mondtam, hogy oké, én amúgy is az üzletről szeretnék írni, azokról a dolgokról, amiket megtanultam az elmúlt mondjuk 30 évben újságíróként, gazdasággal foglalkozó ügynökségek vezetőjeként, kommunikációs szakemberként, akkor ők lesznek a hordozója ennek az anyagnak. A Dreherek történetében látom bele azt, amit én a gazdaságról el szeretnék mondani, a műfaj pedig egy családregény lesz. Ennek nagyon egyszerű oka van, azt szerettem volna, hogy ezt a könyvet az én édesanyám is elolvassa. Ha én üzleti könyvet írok, akkor le kellett volna mondanom róla, mint olvasóról. Így viszont 83 évesen boldogan vette a kezét.
Jó, abba, hogy mit látsz bele a gazdaság szempontjából, amit az előbb említettél, abban majd bele fogunk menni, hogy milyen párhuzamok vannak, hiszen tulajdonképpen engem is azért érdekel ez az egész téma, mert hogy Magyarországon kétszer kellett a kapitalizmust megalapítani. Ugye egyszer ez a nagy klasszikus Gründungszeit, amikor csupa ilyen német nevű cég jött létre, ilyen Ganzok, meg Cvakok, meg Dréherek, meg hosszú, vannak franciásabb nevők is, Zserbók, meg nem tudom, tehát ilyen, volt egy ilyen nagy időszak a kapitalizmus létrehozásának, utána nyilván másik az 1989 után, és majd kíváncsi leszek, hogy milyen párhuzamokat vagy különbségeket látsz, vagy hogy lehet-e tanulni bármit a mai kor emberének abból az időszakból. De mielőtt ebbe a kicsit elemzősebb részbe belemennénk, akkor azt javaslom, hogy próbáljunk így, ugye azt mondtad, hogy 4 generáció, ami ugye nyilván rengeteg idő és rengeteg adat, de egy kicsit elnagyolva, de próbáljunk mégis végigmenni akkor a Dréher család történetén. Tehát hogy választottad ki azt a pontot, ahonnan elkezdődik ez a történet?
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődj a márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
A kronológikus sorrendben haladtam, tehát nekem ez teljesen egyértelmű volt, hogy ha már családregény, azt nehéz visszafele megírni, biztos lehet, tehát hogy erre azért az irodalomban vannak példák, de hagyományosabb, könnyebben értelmezhető módon, illetve hogy a bizonyos üzleti döntések azok egymásra épülően bemutathatók legyenek, azért fontos volt a kronológia. Az első éjszakák, napok, heteknek a kutatásai azok pontosan megmutatták, hogy ez a történet valamikor az 1760-as években kezdődik, amikor a későbbi dinasztia alapító úgy dönt, hogy az ő otthonos, boldog, de mégis szűknek bizonyuló kis fekete erdei települését elhagyja, és nagyon sok hozzá hasonló svábbal együtt elindul keletre. Ez egy nagy vándorlás volt akkor, és még évtizedekkel később is. Számtalanok miatt ők azt gondolták, hogy azt, amit ők tudnak, az, ami az ő génjeikben már benne van üzleti gondolkodásról, termelésről, felhalmozásról, újra befektetésről, együttműködésről, azt a Vadkeleten, ami akkor még nagyon Vadkeletnek tűnt, akár még Bécs is, de Bécsen túl meg különösen, azt a Vadkeleten majd tudják hasznosítani.
Tehát ez tulajdonképpen a kapitalizmusnak egyfajta bővülési köre, hiszen a kapitalizmus az valahol Flandriában kezdődik, aztán ugye bővült Hollandia, Nagy-Britannia felé, de bővült először Németország felé, és aztán Németországtól meg ebbe a lengyel, cseh, magyar, osztrák régió felé is. Tehát amiről itt beszélünk, hogy egyes emberek élettörténetében az a kapitalizmus nagy történetének az egyik bővülési hulláma, ami aztán folytatódik, és már ugye globális kapitalizmussá vál, de akkor az még egy európai jelenség volt.
Pontosan egy kis békeidő köszöntött ebben az időben arra a területre, ami azt is jelentette, hogy nagy létszámú, sok utóddal rendelkező családok lettek, és mivel majdnem minden foglalkozás fogott volt, vagy elfoglalt volt a családban, 7., 8., 9. született gyereknek már kevesebb tér maradt, és miután kinőtte magát felnőtt korára, akkor azt gondolta, hogy úti lapú, elkészítem az utazóládámat, beteszem azt, ami nekem fontos, és valahogy valamilyen közlekedési eszközzel eljutok Ulmig, a Dunáig, és aztán a Dunán lecsorgok, ameddig tudok.
Akkor ők már sörfőzőmesterek voltak?
Nem tudom, hogy biztos, hogy volt valamilyen ilyen tevékenység is, kocsmárosság volt, mészárosság volt, tehát hogy sok-sok mezőgazdasággal, de már a mezőgazdaságot nem csak termelésként, hanem szolgáltatásként is felfogó móddal kísérleteztek. Volt egy akarás, és egy akkor mondjuk, hogy 34, egy 20 éves fiúnak a szabadságvágya, a magamutatása, az, hogy ő bezárta maga után a múltat. Azért abban az időben, ha egyszer valaki elindult, akkor a kapcsolattartás nem volt olyan triviális, mint most, tehát akkor azért leszámolt egy helyi jelenléttel, és elindult szerencsét próbálni.
Kikötött akkor Bécsben, vagy Bécs mellett helyesebben?
Bécsig jutott, egy gondolat még, hogy egyébként Amerikában is a keleti partról a nyugati partra való vonulás az egy hasonló mód volt, de ne térjünk el. Bécsben kiszállt a hajóból, és elhelyezkedett egy kocsmában, ahogy azt ilyenkor a nagykönyvek is valamilyen módon írják. Innen valóságban keveset tudunk, hogy mi történt, de a későbbi üzleti működéséből vissza tudunk következtetni arra, hogy milyen tapasztalatokat szerezhetett, ezeket a tapasztalatokat hogyan gyűjtötte össze, hogyan rendszerezte, és összesodorta a sors egy hölgyel, aki a házasságot kötött, és innen már felgyorsulnak az események, az ő hozományából bérelte ki az első főzdét, nem Bécsben, hanem Bécsben, a városban akkor volt még sörfőzés, de azért ez inkább egy mezőgazdaság meghatározta tevékenység volt, tehát alsó Ausztriában, Schwerhát mellett. Ha úgy tetszik, akkor ennek a startupnak a magvető pénzét azt a hozomány jelentette. És itt volt egy elhatározás, hívás, hogy hát ez olyan szép ez a foglalkozás, ez a szakma, ez a hivatás, hogy ez igazából azért az utódokban tud majd szárba szökkenni az elvetett mag, aminek egy apró pici gátja volt, hogy hosszú házasságuk alatt nem született gyerek. A 19. század elején, 18. század végén az ilyen értelemben, hogy ebből az okból bekövetkező válás azért nem volt még bevett. Hívő katolikusként amúgy is ez meg sem fordult a fejükben, de miután meghalt a feleség, akkor egy dilemma került elő, hogy jó, hát én szeretnék dinasztiát, de hogy lesz, ahhoz azért kellene gyerekek. És itt jött egy erős fordulat, ugye ekkor volt 68 éves, tehát ez fontos hozzátenni, hogy itt nem egy fiatal özvegyről, hanem egy javakorombeli özvegyről beszélünk, nem mondom, hogy idős, de azt is érdemes mérlegelni, hogy ebben az időben azért az átlag életkor az nem annyi volt, mint ma a fejlett világban, hanem szerintem valahol a kétharmada és a fele között. Tehát ő már jóval túl volt hogy szokták mondani, a születéskor várhatóan átlagos élettartamán. De, és ez egy óriási erő, lelki erő, ő egy új házasságba kezdett, és egy 19 éves lányt vett feleségül. Itt ugye az életkilátásaik azok elkülönböztek.
Stop! 68 évesen egy 19 éves lányt vett feleségül?
Igen, 68 évesen egy 19 éves lányt vett feleségül, és itt ugye az életkilátások azok jelentősen elkülönböznek, még akkor is, hogyha hiszünk a mesékben, és long story short, 75 éves, amikor az első fiú gyereke megszületik.
Wow! nem az utolsó.
Nem az utolsó. Három gyerek marad életben ebből a házasságból, két lány és egy fiú. Az a fiú egyébként, akiből később a sörkirály lesz, aki úgy tetszik, akkor ezt a már akkor is bimbózó üzleti virágot, ezt aztán egy egész rózsakerté változtatja.
Oké, akkor nézzük ezt a második generációt, tehát, hogy Bécsben, Schwerhátban, Bécsben válik tulajdonképpen sörfőző nagyhatalommá a Dreher család.
Igen, kishatalomból lesz mondjuk az, hogy nagyhatalom. Ehhez kellett számos megfontolás, és kellett jó néhány előzmény. Az egyik előzmény az, hogy a második generáció az már nem született kezdő, hanem már beleszülető. Beleszülető generáció, ahol azért a korabeli források meg a regénynek a történetfűzése is azt kívánta, hogy azért óckodjon attól, hogy az egyébként nem túl felemelő forró légkevergetését tekintse életcélnak, és ezért a kötelező ines évek után egyetemre is elindul, és egyetemi tanulmányokat folytat Bécsben, ami egy meghatározó találkozással jár személyes értelemben, és egy meghatározó találkozással jár üzleti értelemben. Személyes értelemben egy másik sörfőző család gyermekével köt életre szóló barátságot, üzleti értelemben pedig kitágul a világ, azért ne felejtsük el, hogy most vagyunk a 19. század 30-as, 40-es éveiben, 30-as évei közepén, 40-es éveiben, amikor...
Azt lehet tudni, hogy mit tanult az egyetemen?
Azt lehet tudni, hogy én mit sejtek, hogy mit tanult, és megint ugyanaz a deduktív módszer, hogy amiket bevezett az üzletben, tehát amiket tudunk a mondjuk azt, hogy a Dreher hivatalos történetéből, azokat nem tudná megtanulni akkor, hogyha nem tanulmányozza például az ipari forradalomnak a vívmányait. Hogyha nem tanulmányozza ott, vagy később az inas vándorlás során a nyugat-európai, vagy a szigetországi, angliai sörfőzésnek a kor legmagasabb szintjén álló tudását.
Sörfőzés biztos nem tanult az egyetemen.
Micsodát?
Sörfőzés biztos nem tanult az egyetemen.
Biztos nem tanult, de akkor már az élettudomány az már...
Biológia?
Az már előjött. Uh-huh. A népmozgalmaknak, úgy értem, hogy a népmozgalmaknak a tanulmányozása is már létező volt, és ki lehetett következtetni, hogy egy városiasodásból mi következik a sörfőzők számára. Tehát Bécs akkoriban, picit időben, néhány, egy 10 évvel, 12 évvel később, de akkoriban vált valódi nagyvárossá, amikor rájött, hogy az a mezsgye, ami a belvárost elválasztja a külvárostól, az az egy kilométeres mezsgye, az már felesleges. Korábban ez védte a katonai támadásokkal szemben. A napóleoni háborúkban kiderült, hogy ez már nem véd. Cserébe a városi adosodás gátja lett, mert körbevette a belvárost egy egykilométeres bokros, még az se volt, mert kitakarították ezt a Glacis nevű képződmény, ami a mai ring, és ami a mai ring melletti kormányzati, kulturális intézmények, paloták és operaház és mindenféle. Tehát abból ki lehetett következtetni, hogy egyre több ember kerül be a városba, a korabeli víztisztasági viszonyok kevésbé engedik meg a természetes vizekből való folyadékutánpótlást. A sör a gyártási technológiája miatt egyfajta fertőtlenítésen is átesik, ezért ez lesz, vagy ez lehet a mindenki itala. Nagy mennyiség, egy idő után szállítás, de itt például ilyeneket lehetett ebből, vagy akkor megtanulni. A német vámuniónak a kialakulása, ami a határok átlépését segítette az üzleti értelemben, ez mind-mind erre a korra.
Meg jól gondolom, hogy a filoxéria is segített a sör elterjedésében?
A filoxéria segített, de a filoxéria ehhez képest egy 60 évvel később, a 19. század második felében volt. Különösen Magyarországon game changer volt abban az időszakban, amikor megjelent, mert már a nagyüzemi sörfőzők itt voltak, de egyszer csak kitakarította valaki előttük a pályát, és az egyébként, bár a német ajtó, a Magyarországon a 19. század második felében nagyon-nagyon sok, ahogy te is mondtad, Svájcból, Németországból, német osztrák területről jött jött polgár lakott főleg a városokban, vagy főleg Pesten, később Budapesten, de az ő fogyasztási szokásaik azok egyrészt egyre otthonosabbak lettek itt is, és amikor pedig elfogyott a bor, nem lehetett hozzájutni, akkor a sör előtt páratlan lehetőség.
De az akkor ez egy későbbi történet, tehát az majd a következő generáció lesz a szilokszérió.
A következő harmadik generációnak a törzsége.
Térjük vissza egy kicsit ez a második generációhoz, mert ugye ott meg az a sztori, hogy importál valami fajta egészen új sört.
Mondjuk azt, hogy importál, innovál, elbirtokol. A legenda az azt mondja, és ennek írásos forrásai is vannak, hogy amikor az inas évek után kötelező inas vándorlásba kezd, tehát amikor már túl van a megaláztatás évein, és a szakmai tudás már a kis ujjában, akkor bejárhatják Európát. Egyébként Kassák is ír erről nagyon-nagyon hosszan, tehát hogy ez nem egy kiváltságos rétegnek a lehetősége volt, hanem ehhez a tanuláshoz kötődő egy lezáró történet, és ezen az úton eljutnak egyébként azzal a barátjával, akit korábban említettem, aki a Müncheni Spaten sör gyárnak az örököse volt akkor, eljutnak Angliába. Nagyon kalandos a történetük, hát esnek kelnek, tulajdonképpen munkát is vállalnak, hát mindenki lenézi a távoli Európából, és még annak se a francia udvarból érkezett követei, de egy bizonyos ok miatt, és mindent nem árulok el, mert akkor nem lenne érdemes elolvasni a könyvet, végül egy óriási gyárra rendelkező lord a kezei alá veszi őket, vagy a szárnyai alá veszi őket, és ők annyira kíváncsiak, hogy azért magukévá tesznek némi anyagot a gyárból, és mondjuk az, hogy rájönnek valamire, hogy hát ezt így is lehet csinálni. És aztán évekkel később, amikor visszatértek, akkor ez a bécsi, az alsóerjesztés, a bécsi lágersörnek az egyik kulcsmomentum.
Akkor egy kicsit, csak két szót erről, nem kell nagyon mélyen belemenni, de aki nem egy sörkonaszőr, az nem fogja tudni, én se tudom, hogy mi ez az alsóerjesztésű lágersör.
Az alsóerjesztésű lágersör, ilyen szempontból én se az vagyok, aki ebben nagyon be foglak avatni téged vagy a hallgatókat, de a legfontosabb része talán az, hogy egy konstans alacsony hőmérsékletre van szükség ahhoz, hogy ez a termék olyan minőségű, és ezt a minőségét lehetőleg hosszú ideig megtartani tudó folyadék legyen, amiért sok-sok pénzt adnak.
Aha, a lágersör az létezett előtte is, nem?
Tehát, hogy abja minden ilyesmi fog.
Aha, mert amit úgy utána olvastam, tényleg nem értek hozzá, de amit úgy utána olvastam, majd a hallgatók korrigálnak, hogyha nem jól mondom, az gyakorlatilag csak azt jelenti, hogy tárolni kell, tehát a láger az a német tárolóhely szó, ahol hosszú időn keresztül, tehát hogy nem ott a kocsmában van a sör, hanem egy tárolóhelyről szállítják ki, ez volt az egyik ilyen újdonság benne, és hogy ezen az 5 fok körüli hőmérsékleten kell tárolni.
Ez is benne van, és innen lesz különös jelentősége a kőbányai pincerendszernek, ami, mert hogy Ausztriában, Ausztriában, és hát környékén ilyen adottságú pincék nincsenek. Itt egyébként egyfajta élesztőről volt szó, amikről mi most élesztőként beszélünk, akkor tudták, hogy valami dolgozik a lében, és valamitől ilyen lesz, olyan lesz, de magát az élesztőt, az jóval később a század végén Pasteur mutatja csak meg a világnak a mikroszkópjával, hogy na hát erről beszélünk,
és akkor ez az élesztő volt az, amit hát, hogy finoman fogalmazzunk, importáltak Angliából?
Valami ilyesmi volt.
És akkor ez nagyon-nagyon bejön, és hát akkora nagy sörfőzdévé válik ez, hogy azt olvastam, hogy egy bizonyos ponton a Dreher volt a világ legnagyobb sörfőzdé.
Volt ilyen időpillanat, de ehhez azért az is kellett, hogy az üzleti gondolkodásban és a technológiában kis váltás legyen a technológiában. Már az előbb beszéltünk arról, hogy a gőzgépnek az üzembeállítása a kisüzemi sörfőzésről egy nagyüzemi működésre való átálláshoz adott az angliai út tapasztalatot. Kis túlzással akkor a tároló kapacitások voltak, amekkora termeléssel nem rendelkezett egy kis főzde a világnak.
Hát lehet mondani, hogy ez volt ez az időszak, amikor ez ilyen kisüzemi sörfőzdékből a rendes, nagy, ma ismert ilyen gyári nagy sörfőzés beindult a világban?
Ez biztos, hogy ez az az időszak, amikor a sok kicsi főzdéből azok ki tudtak emelkedni, amelyek rájöttek néhány dologra. Az egyik az, hogy a minőséget egyre inkább megfizeti a fogyasztó. Rájöttek arra, hogy a megnövekedő, a fogyasztók megnövekedő mennyiségi igénye, az már nem elégíthető ki a kicsi főzdékből. Tehát az a pillanat volt, amikor a piaci igény jelentkezett, és gyorsan utána kellett menni. Ez volt az a pillanat, illetve ez volt annak a pillanatnak mondjuk az egyik első pontja, amikor mondjuk az, hogy a távolsági szállítás lehetősége is már felmerült, mert korábban viszonylag alultáplált, négylábú jószágokkal húzott szekereken nem nagyon lehetett messzire eljuttatni, az egyébként romlékony árut, aminek a hűtése akkor még nem nagyon nem volt biztosítva. Tehát ez volt az egyik fontos döntés, hogy rendben, de skálázni kell, szóval ez már nem megy, föl kell tudnom húzni az üzemet. Megszülettek egyébként olyan technológiai eszközök is, ez egy ilyen állandó példa, nagyon szemléletes, hogy nagyon hosszú ideig, mondjuk az, hogy évezredekig, a főzésben levő sör megfelelő hőmérsékletét, azt könyökkel vizsgálta meg a sörfőzőmester. Ennél azért már ekkor lassan szofisztikáltabb eszközök is rendelkezésre álltak. Uh-huh. Tehát ez volt az egyik oldal. A másik oldal pedig az, hogy ez egy klasszikus gyári tevékenység, egy termékelőállító tevékenység, de hogyha ezt valaki picit magasabbról nézi, ha nem is a Holdról, akkor látja, hogy ennek van egy előzménye, meg van egy következménye. Az előzménye az, hogy ehhez mezőgazdasági terményekre van szükség, és hogyha ezeket a mezőgazdasági terményeket, ezeket én vásárolom, az egy dolog, és hogyha én is termelem, akkor az azokon keletkező nyereség is az enyém lesz, akkor olyan minőséggel lesz, stb.
Ezt hívja a közgazdaságtan úgy, hogy forward és backward linkages, előútó kapcsolódások. Az kelet-ázsiai fejlesztő állam tipikusan ezt csinálta, hogy kitalálta, hogy...
150 évvel, 200 évvel vagyunk korábban, de valóban. És akkor ehhez földeket kell vásárolni, tehát, hogy azt a felesleget, ami megtermelődik a bizniszemben, vagy azt a tőkét, amit létre tudok hozni hitellel vagy külső forrásból, hiszen az is elindul ekkor már, azt ilyen szempontból a növekedésre tudom fordítani.
Tehát az is kellett hozzá, hogy mondjuk kapjanak, mit tudom én, bankoktól hitelt ehhez a növekedéshez?
Ez már akkor egy létező lehetőség volt, én ennek nem jártam utána, hogy melyik banktól milyen százalékkal, de hogy akkor már képesek voltak ilyen típusú források bevonására is.
Gyors növekedésre gyakorlatilag.
Gyors növekedés, illetve ennek a gyors növekedésnek a másik oldala, hogyha megvan az alapanyag, megvan a gyár, akkor összeszerzek állásfokat, alakítok ki a kereskedelemben is. Amúgy is elszállítom a kereskedőhöz, de adott esetben meghitelezem neki, hogy ne az ő pénze álljon benne, hanem majd amikor eladta, akkor vissza. Ez egy picit később van, de ez is benne van ebben a gondolkodásban. De az, hogy Bécsben építsek egy házat, a nagy alapítói láz idejében, vagy építsek házakat, és miért ne legyen saját bírhallém, miért ne legyen saját, saját flagship boltom, ahol a legjobb termékeimet árulom. Ezeket összekapcsolták, és olyan bérházakat építésébe fogtak, aminek a mínusz szintje az a raktár, föld alatt mégis a hőmérséklet egy kicsit jobban tartódik, amit is kell az alap a magas házhoz. A földszinti rész az a bírhalle, az a vendéglátó rész, ugye ezek maga, nagy belmagasságú, 6-8 méter belmagasságú terek, fölötte a tulajdonosnak a lakása, és a fölött pedig bérlakások, mert hogy nem állunk meg félúton, ha pénzt lehet keresni, akkor bármivel lehet pénzt keresni.
És akkor ilyenből sokat csináltad, Dréhe?
Ilyenből csináltak többet Bécsben, hogyha bárki Bécsben jár, és a ring felől ránéz az operaházra, akkor a bal oldalán a Ringassa 4-ben máig létezik ez a ház. De hogyha elmegy Triestbe, ez egy picit későbbi történet, akkor a Korzó téren a Börzének az épülete az egy ilyen ház. De mondok egy másikat, hogyha elmegy a Dohány utcába, akkor a Zsinagóga melletti ház Budapesten is egy ilyen ház.
Konkrétan a Dréhereké volt?
Konkrétan a Dréherek építették.
Na jó, akkor most már, hogy ugráltunk egy kicsit térben, ugye már fél órája beszélgettünk, és szerintem a hallgató nagyon várja, hogy jussunk már el Magyarországra, hiszen itt tulajdonképpen még ott vagyunk, hogy ez egy bécsi jelenség, egy osztrák jelenség, egy nagyon sikeres sör nagyvállalat most már, de hogy ugye mégiscsak ebből egy magyar sör lesz valahogy. Hogy lesz ebből magyar sör?
Igen, ott is vagyunk, meg nem is vagyunk, mert ebben az időben az üzleti gondolkodás már azt is kiizzadja magából, hogy ha ezt meg tudtuk csinálni Bécsben, akkor meg tudjuk csinálni Csehországban is. Ha meg tudtuk csinálni Bécsben és Csehországban, akkor meg tudjuk csinálni Triestben is, ami ugye egyébként a tengeri kereskedelemnek a kapuja, tehát egy távoli kontinensekre eljutó terméket is feltételez. És ha ezt meg tudjuk csinálni Bécstől északra, vagy Bécstől nyugatra, akkor meg tudjuk csinálni Bécstől keletre is. Az 1850-es éveknek a derekán jelenik meg egy Perlmutter Jakab nevű Pest városához közeli Steinbuch településről érkező sörfőző, hogy hát az ő sörfőzdéje az bizony eladó. És akkor itt lesz egy hosszabb beszélgetés, gondolkodás, és a Dréherek azt mondják, hogy akkor mi ezt megvesszük. Hiszen minden megvan. Megvan a footprint, megvan a technológia, ebben az időszakban már a család nagyon erőteljesen részt vesz az üzletben, tehát megvannak azok, akik majd a filiálékat működtetik, és megvan az a kép, vagy elképzelés, hogy ugyancsak egy 5 évvel vagyunk a forradalom és már hogy a mi oldalunkról forradalom és szabadságharc után, de előbb-utóbb meg lesz az a status quo visszaáll, ami Magyarország és a császársággal és Magyarországgal kialakult, és amikor az visszaáll, akkor egészen biztos, hogy ez az akkor még jóval elmaradottabb tartomány, az ugyanarra a fejlődési pályára lép, mint amit Bécs megélt 50 évvel.
Ja, azt mondod, hogy akkor tulajdonképpen úgy lépnek a magyar piacra, hogy megveszik ennek a Perlmutter Jakabnak a sörfőzdéjét, az hol állt?
Ez Kőbányán a mai Dréher konglomerátumnak, abból indult, valahol ott volt a közepén. Ezt nem csak megvették, hanem ide is költözött később, amikor ez már valóságá lett, ide is költözött családtag, ők elkezdték ezt fejleszteni, ugyanúgy elindult az időszak, amiről te beszéltél az előbb, a nagy alapítás láza, 67-es kiegyezés után megteremtődtek itt is a hitelezés feltételei, polgári fejlődés, Budapestre özönlöttek az emberek, akik máshol nem találtak munkát, vagy itt jobb megélhetést reméltek.
Ez egy hatalmas felduzzanása Budapestnek, ami ugye piacot adott, városiasodás, kapitalizmus beindulása, valamilyen gazdagodása egy középosztálynak, aki veszi a sört.
Így van, és egy teljesen otthonos közeg, hiszen Budapest, vagy akkor még Pest-Buda, az német ajkú város volt, tehát a pesti városfalon belül az éttermekben is talán egy olyan volt, ahol magyar nyelvű étlap volt még akkor. De ez már a negyedik generáció lesz, de itt van egy nagy növekedés.
Uh-huh. És akkor azt mondod, hogy ez a kőbányai pince komplexum, ez ideális a sörnek a tárolására. Ez hogy jött létre ez a pince komplexum, barlangok tulajdonképpen?
Minden titkot kiszedsz belőlem, de remélem, hogy nem azt fogja ez okozni, hogy ez tulajdonképpen ez a beszélgetés hangos könyv formájában is eladható lesz, és a szegény Dreher szimfónia pedig ott porosodik a boltokban. Szerencsére nem porosodik, túl vagyunk a második kiadáson, ami álmaimban nem reméltem volna, hogy 2,5 hónap után elfogy a boltokból az első.
Gratulálok!
Nagyon-nagyon köszönöm. De hogy a kérdésedre is választ adjak, ez egy nagyon régen bányaként használt terület volt, egyébként szőlőművelés is volt, tehát létezett bőven szőlőkőbányán, de igazából egy tragédia hozta olyan helyzetbe a dréhereket, hogy rövid gondolkodás után igent mondtak erre a területre, ez pedig az, hogy az 1838-as árvíz után 2500 házat kellett újraépíteni Pesten. Tehát, hogy finoman fogalmazva nem volt árvíz biztos a felépülő, vagy eléggé organikusan épülő város. Ugye mindenki, nem mindenki, de nagyon sokan járhattak a mai Rákóczi úton, annál az épületnél, ami jelzi, hogy majdnem a centrum áruházig egyel vissza a Rókus templomig állt a víz nagyon magasan, veselőnye az árvízi hajós, szóval egy csomó mindent tudunk erről, de az nekem is egy fantasztikus újdonság volt, amikor kutattam azt, hogy hogyan jöhetett létre kőbánya, hogy a város újjáépítéséhez szükséges kő azonnal került ki. És ez hozott létre olyan óriási tereket, olyan sok száz kilométer hosszúságú rendszert, amelyekben lovaskocsival meg lehetett fordulni, tehát ezek nem szűk járatok voltak, és hát, hogy mást mondjunk, ideális hőmérsékletet biztosítottak az alsó erjesztésű sörtárolásához.
És amikor ott megtelepszik a Dreher sörgyár, ami nyilván onnantól ez egy nagy gyártó, neki vannak hasonló méretű riválisai Magyarországon, vagy ő alapvetően kisebb sörfőzdékkel versenyez, és elég előnyös pozíciója van?
Vannak hasonló méretűek, vagy lesznek hasonló méretűek, egyébként mellette is egy Freund nevű, szintén egy fantasztikus család birtokában is egy sörgyár van, és ez is a kutató munkában derült ki, hogy ez a Freund, ez egy olyan Freund, aki a Freudnak, aki Bécsben a 20. század elején praktizáló pszichiáterként lett világhírű, az egyik mecénása volt, és ha elég bátor lettem volna, akkor beépítek ebbe a könyvbe egy jelenetet, amint ők együtt söröznek a dréherekkel.
Tehát ezek a Freundok is akkor ezek szerint Ausztriában jöttek Magyarországon.
Ezek is, igen, ők is onnan.
És kik voltak még versenytársak?
Nagyon sok volt, nem tudom elsorolni őket, de a Hagenmachereknek is volt érdekeltsége sörben.
Akkor hozzuk be a Hagenmachereket, mert az lett volna a következő, hogy be akarom hozni a képbe, hogy kik ezek a Hagenmacherek, és miért van az, hogy még mondjuk a Dreher, meg a Ganz, meg ezeket a többi neveket ismerjük, de a Hagenmacher név, mint hogyha elveszett volna a magyar köztudatban, miközben baromi fontosak voltak.
Nagyon fontosak voltak valóban, egy Svájcból érkezett Winterthurból származó család, amelyik az én megítélésem szerint egy hasonló mentalitással jött Csehországon keresztül egyébként Magyarországra. A malomiparban szereztek először állásokat, de megszámlálhatatlan mennyiségű területre betették a lábukat, és alkottak maradandót. Ugye később a regény szempontjából az utolsó Dreher generációnak az egyik férfi tagja egy Hagemacher lányt vesz feleségül, és amikor ez a vagyon így egyesült, akkor lett a Dreher Jenő egyébként a legnagyobb magyar adófizető.
Tehát tulajdonképpen akkor azt mondhatjuk, egy ponton túl ez már nem egyszerűen csak egy Dreher cég, hanem egy Dreher Hagemacher cégként megy
ez. Igen, részvénytársaság, egy sörfőző részvénytársaság, illetve egy még ennél is nagyobb részvénytársaság, amiben nagyon sok minden beletartozik. Beletartoznak földek, több ezer hektár, beletartoznak kastélyok, beletartoznak kereskedelmi egységek, beletartoznak városi házak. Beletartozik három budapesti szálloda. Ehhez is értettek most ez.
Amikor egy kicsit utána olvastam ezeknek a Hagemachereknek, akikről egyébként tőled hallottam először, akkor olyan érdekes dolgokat találtam, hogy az egyik malmában, az egyik pesti malmában a Hagemachernek ott dolgozott segédként az a Maggi nevű figura, aki egész konkrétan, mindjárt mondom, a Julius Maggi nevű, hát akkor már svájci, de ez a család is alapvetően olasz származású, ezért ejtjük Maggi-nak, aki ugye a Maggi leveskocka, az később az ő nevéhez fűződik, és fiatal korában egy Hagemacher segéd volt Budapesten. Találtam meglepő adatot. Ugye a másik, amit a Hagemacherekről szoktak talán tudni, az a villájuk, tehát van ez a híres villa ott a 12. kerületben, ami üres, és volt ott egy tó, ami már nincsen, és egy ilyen szellemvárszerűség. Nem tudom, hogy akarsz erről mondani valamit?
Abszolút, kettő dolgot szeretnék mondani. Egyrészt a Maggit azt köszönöm, én nem jutottam idáig, tehát ez nekem teljesen újdonság volt, mikor átküldted nekem. Az is igaz, hogy én a Hagemacher családdal kevésbé foglalkoztam. Abban a generációban, ahonnan a Jenő feleséget választott magának, ott, ha jól emlékszem, a családfára 11 gyerek volt. Tehát bármekkora vagyon is az, hogy ebből a 11-ből csak 4 tehetséges, az már meg sokszorozza mindig a... De nem, ezt akartam mondani, hogy két másik máig élő tanulságot Hagemacherekről. Az egyik az, hogy nagyon jó barátomnál voltam ebédelni abban az időben, amikor kész volt a könyv tavaly ősszel, és mondtam neki, hogy ez meg az, és azt mondta, hogy tudom-e, hogy az egyik szálloda, amit ő üzemeltet, hogy ott van egy Hagemacher terem, az egy Hagemacher ház volt. Nem tudtam, és egy csoda van az oktogonon, ez egy oktogonon lévő ház, ami korábban egyébként ugyanolyan módon, mint ami a Dreher házakról beszéltem, hogy alul kereskedelmi egység, fölötte a család lakása, amit nem biztos, hogy lakik, de ott van, és a fölött pedig bérlakások. Szóval abból egy szálloda lett, de az a szint, vagy annak egy része, amit a család lakott, az túlélte az államosítást, és túlélte a későbbi bérlakás, tanácsi bérlakás időszakot is, mert egy könyvtár volt benne. És műemlékké nyilvánították, és máig ugyanaz a faburkolata van, és ugyanaz a parketta van, amin annó a Hagemacherek lépkedtek.
Ez az épület, ez egy ilyen, az oktogonnál van, ma úgy hívják, hogy hivatalosan is, hogy Oktogon Hagemacher Hotel.
Igen, ez a neve, hogy Hotel Oktogon Hagemacher.
Hosszú időn keresztül onnan ismerheti a pesti járókelő, hogy ez egy ilyen felállványozott, lepukkant épület volt, amit a közelmúltban felújítottak.
Így igaz, a terrorháza oldalán van az épület, és azért menekülhetett meg, mert egyrészt műemléki védelme van most már, másrészt meg a könyvtár megóvta az állagát.
Aha. Azt mondtad, volt még egy másik Hagemacher történet.
Van egy másik Hagemacher történet, ezt nem meséltem még el senkinek. Kaptam egy levelet, miután megjelent a könyv. Egy úrtól, aki egy Hagemacher leszármazott, és egyrészt nagyon megdicsért, mert azt mondta, hogy a családi emlékezet, hogy a családi legendárium szerint a az előző generációk azok éppen úgy élhettek, ahogy én leírtam ebben a regényben. Van egy jelenet, ami ebben a teremben játszódik, és hát azért többször kapcsolódik a Hagemacher szál a sztoriba, de a másik, az pedig az volt, hogy akkor megosztja velem, hogy ő majdnem Dreher leszármazott lett, mert az ő felmenői közül a nagypapájának egy Dreher lány volt, a Jenő egyik lánya volt kinézve feleségnek. És akkor itt jött, amit háromszor el kellett elolvasnom, le kellett olvasnom a levelet, azt írta ez az úr, hogy 1920-as években, 30-as években járunk, hogy az ő felmenője és a Dreher lány, ők elmentek a Tante felügyelete alatt Svájcba próbanászútra, hogy összeillenek-e. És úgy jöttek vissza, hogy nem illenek.
Próbanászútra?
Próbanászútra, hogy nem illenek össze, mert a hölgye...
Ez mekkora csajozós duma, menjünk el próbanászútra.
Képzeld el. Tehát ma ezt mondanád azért, na mindegy. Hogy nem illenek össze, mert a hölgy egy finom, művészetkedvelő teremtés, a férfi pedig egy más típusú életmódot sokkal inkább előtérbe állító ember, és nem lett belőle házasság, de megmaradt a jó kapcsolat, és a következő generációnál is ki volt nézve egy frígy, de addigra a Dreher lányok már emigráltak.
És de aztán volt egy, ugye te magad is mondtad, hogy utána viszont megtörtént ez az összeházasodás, tehát hogy volt egy generáció, konkrétan egy Hagemacher lányt vett el egy Dreher.
Igen, ez előbb volt, tehát hogy ez a 19. század második felén.
És akkor jól emlékszem, beköltöztek a Brunswick kastélyba Martonvásárra?
Ők megvették és átalakították a Brunswick kastélyt, igen. Laktak.
Ezek szerint a Brunswick kastély hosszú időn keresztül a Dreher Hagemacher familiáknak a kastélya volt?
Így van. Ők voltak azok, akiknek onnan kiindulva, a kastély parkjának a végéből kiindulva, egészen a mai gyúró településig tartotta a föld területük, tehát ott is egy óriási termelő bázis volt, és a gyúrói oldalon, a tordasi oldalon is volt egy kastély, azt nem tudom, ott nem jártam, hogy milyen állapotban van, de ugye az egész birtoktörzs, ez már nincs egyben, hiszen az M1-es most már körül, vagy átvágja ezt a történetet, de ez egy izgalom.
Ott voltak földjék. És akkor még egy Hagemacher sztori, ez meg ugye Sztélo Gábor, aki a második világháborúban zsidó kisgyerekeket mentett meg, meg mint utána olvastam érdekes módon holland repülőpilótákat is, akik valami német fogságból menekültek, szóval ilyen elképesztő történetek vannak ott, és az ő anyukája is egy Hagemacher lány volt.
Igen, ezt mondom, hogy 10-11 tagú, 10-11 gyerek közül, hogyha ott úgy épül tovább a dinasztia, akkor azért csodák tudnak történni. Visszatérve egy picit a Dreher szára, az utolsó generációban, amelyik még a könyvben szerepel, ott például viszont három fiúgyerek van, és mondjuk azt, hogy talán versenyez és rivalizál is egymással. Az édesapjuk a okos királyként megosztja a birodalmát, az egyikük az Ausztriában levő üzlet, a másikuk a Triesti gyár, és a harmadik a középső fiú, az pedig a magyar biznisz.
Az nagyon jó, hogy mondod, mert ugye akkor számoljunk le az osztrák vonallal, mert ugye az történik, hogy végül is hiába volt eredetileg nagyon nagy név a Dreher Ausztriában, de aztán Ausztriában tulajdonképpen végül is aztán nem lesz már Dreher. Magyarországon lesz alapvetően a Dreher.
Igen, Ausztriában létezik ma is, tehát hogy a márka az létezik, de Ausztriában, és ez nem volt szorosan az én témám, tehát én ezt csak nagyon elnagyolva jeleztem a könyvben, ott azért a gazdálkodás egy idő után nem megy annyira, hogy a bankok ne tegyék rá a kezüket valamilyen hitel vagy fejlesztési pénz okán. De azért valójában nem is csoda, azért ne felejtsük el, hogy mi itt beszélgettünk, átugrottunk 150 évet, és ebben a 150 évben benne voltak a napóleoni háborúk a legelején, a 19. század forradalmai, az első krími háborúnak az ideje az 1860-as, 60-as évek mindenféle osztrák-porosz, osztrák-olasz háborúk, amik Magyarországhoz is kapcsolódtak, tehát a mi kiegyezésünk az azért jöhetett létre olyan áramvonalasan, mert éppen a császár az másfele volt elfoglalva, és itt inkább békét akart, és mielőtt bárki követvet rám, biztos számtalan más oka is volt, de ez belejátszott, és akkor, hogy megérkezünk a 20. századba, az első világháború, az első világháborút követő Magyarországon ugye őszirózsás forradalom, tanácsköztársaság, majd a 30-as években a gazdasági válság és a második világháború, tehát hogy ezekben...
El lehet mondani, hogy a két világháború között Magyarországon a Dreher vezető sör volt? Tehát, hogy ma már, mondok ilyen bizonyos ország söre, mit tudom én, ami nem egy ilyen, tehát mint én használom, hogy Heineken, akkor ezt mindenki tudja, hogy ez melyik országhoz köthető, Tuborg, Gösszer, Efes, mit tudom én, tehát hogy vannak ilyen országokhoz köthető sörök. Az elmondható, hogy a Dreher mondjuk már a két világháború között így a magyar sör volt?
Elmondható, és nem csak azért, mert hogy a Dreher is a vállalatként a magyar vállalat volt, hogy mennyire pozícionálták a reklámban, a kommunikációban, a termékben magyarként, azt gondolom, hogy akkor már nagyon annak kellett pozícionálni, főleg Trianon után már nem nagyon lehetett volna egy német vagy osztrák sörként eladni ezt a terméket, de azzal, hogy a magyar gazdaság meghatározó ereje lett a Dreher művek, nem is biztos, hogy Dreher néven, hanem azzal a konglomerátummal, amivel bírt, és ez megint egy Hagenmacher példa lesz, de talán érzékletes, hogy a Hagenmacher család birtokában 5 hasonló bérház volt, mind amilyen ezt a szálloda, amiről most beszéltünk, csak az Andrássy úton, csak az Opera és az Oktogon között. Minden.
És azt mondtad, hogy egy bizonyos ponton ez a két család volt a legnagyobb adófizető.
És igen, 30-as években, akkor a statisztika szerint a Dreher Jenő volt, hiszem 35-ben talán, az egyedi legnagyobb adófizető. Aha.
Tehát akkor Ausztriában megszűnik tulajdonképpen, Magyarországon domináns szereplővé válik. Nekem meg nagyon érdekes a Trieste vonal, mert ugye egyszer régen felfedeztem, hogy Olaszországban létezik egy ilyen sör, hogy Dreher, és ráadásul eléggé ismert is. Aztán úgy nem nagyon mentem utána, hogy ez micsoda, de aztán így igazából, amikor te elkezdtél ezzel foglalkozni, nekem akkor esett le, hogy ez egy ismert márkanév, és ezért, mert hogy a bécsi dréherek arrafelé is Triesten keresztül adtak el sört.
Így van, ez megint csak a harmadik Dreher generációnak a dobása, a húzása, és a negyedik Dreher generáció mondjuk azt, hogy hát nem a legfényesebb időszaka. Nagyon röviden a három gyerekből a legfiatalabb kapta meg a Trieste gyárnak a vezetését, de őt, hát hogy fogalmazzak, az úri hunzutságok sokkal inkább foglalkoztatták, mint a gyár vezetése. Akit érdekel bármennyire, beírja a Dreher Tivadar nevét a különféle keresőkbe, akkor azért csodákat talál. Mondok egy példát, a családnak egy bizonyos pillanatban egy bécsi bíróság elé kellett vinnie ezt az utódot, jelezve, hogy tékozolja a vagyont, és tiltsa el a bíróság a tékozlástól. Ugye ez akkor egy BTK-s bűncselekmény volt, nem tudom, hogy ez ma létezik-e, akár itt, akár máshol, de nagyjából annyit jelentett, hogy aki bizonyos időpillanat előtt, mielőtt megjelentek az erről szóló hirdetmények, kölcsönt adott, azért felelősséget vállalt a család, egy időpillanat után meg azt mondta az apuka, hogy hát akkor ezt már nem fizetjük ki. De ő volt az, aki megteremtette Ausztriában az automobilizmust, ez az időszak minden versenyt megnyert, és hát elég tragikus sorssal.
Jó, Dréher Tivadart le fogjuk googlizni. Térjünk vissza akkor Magyarországra. Akarsz-e meg valamit mondani a két világháború közötti Dréherről?
Mi nagyon sok mindent tudnék mondani. A legfontosabb talán az, hogy, és valahol ezt címbe is adták egy cikkben, vagy talán egy másik podcastben, hogy én úgy fordítottam le az akkori működést, hogyha ez itt a jég, akkor ennek a hátán kell megélni. Tehát ez egy hullámvasút volt, de 19. század vége, óriási fejlődés, filoxéria, minden jó, világháború, nincs nyersanyag. Eltűnnek az emberek, eltűnnek a munkások, elmennek katonának. Az embereknél nincs pénz. Mit lehet csinálni? Termékportfóliót kell változtatni, és a gondolkodás az abból indult, hogy értünk a mezőgazdasághoz, vannak mezőgazdasági területeink, értünk ehhez, értünk bizonyos technológiákhoz, hiszen a sörfőzés az egyfajta technológia, ehhez vannak eszközeink, vannak kapcsolataink a kereskedelemben, na akkor nézzük meg, hogy mit áruljunk. És akkor árulunk csokoládét, árulunk pálinkát, árulunk mindenféle feldolgozott alkoholt.
De nem Dréher néven, volt csokoládé Dréher néven?
Igen.
Dréher nevű csokoládé volt magyarul.
Egy Dréher képes lap, azon a csokoládé nincs rajta, de azt ábrázolja, aha, hogy 0-tól 90 éves korig minden generációnak tud megfelelő terméket kínálni.
Többen.
De mondok egy másik példát, ebben az időben, nyilván amikor ugye a sör egy tápláló termék, amikor a gyerekeknek szüksége van táplálékra, hát tulajdonképpen azt is lehet adni, nem sört, tehát senkit félre ne értsen, nem szeretnék erre becsületbíróságra menni, de a Richterrel kifejlesztenek egy tápszert. Mert akkor arra van szükség.
Na, az egy másik ilyen nagy név a Richter egyébként.
És itt talán egyszer arra is kőbánya, ugye az is kőbánya.
Igen. Jó. És akkor ugye jön a második világháború, gondolom, vagy érte találat ezt az üzemet a második világháborúban, vagy megmaradt úgy, ahogy volt?
Ugye egy sör, ennek a jelentős része az a föld alatt van. Tehát a második világháborúban ez is egy ilyen nagyon érdekes kitérő volt a családregényben. A Dréherek nem politizáltak, ez is nagyon fontos nagyjából az elejétől a végéig, tehát megmaradtak polgárok. Nem mondom, hogy távol tartották magukat a politikától, de nem a politikából éltek. De hát abban a vérzivataros katonai döntések alapján megszervezett világban, ebben a gyárban, a Dréher gyárban Messerschmitt repülőgépeket szereltek össze. Mert föld alatt volt a magyar mérnöki munka, az a német, az akkori német megítélés szerint jobb volt, mint az otthoni. Közelebb volt a fronthoz. Egy katonatörténész mesélte nekem ezt, hogy egy idő után a német piloták itt összeszerelt gépekre hajlandóak voltak fölülni, ami Németországban jött azokra. Hát nyilván parancs az parancs, de...
A híres ungarise kvalitét szemben a deutsche kvalitét.
Igen.
Ez nyilván nem segítette a sorsukat a második világháború után, hogy ott a náci hadseregnek repülőket szereltek össze.
Szerintem ez nem volt befolyással a sorsukra, de annyira szépen mondtad, hogyha korábban beszélünk erről, felhasználom ezt a mondatot, hogy nem segítette a sorsukat. Igazából nem a náci kollaborációnak a gyanúja föl sem merült egyébként, tehát ez egy rekvirált üzem volt, tehát nem a Dréherek szereltek össze, hanem bekvartélyozta magát a...
Tehát nem volt igazából lehetőségük azt mondani, hogy itt nem szeretett.
Nem volt lehetőségük azt mondani, hogy kívül tágasabb. ezt nem sikerült, és aztán volt egy reményteli időszak 45-48 között, amikor újra élet mindent, azért a termék az egy szükséges dolog volt, az eljárások megvoltak, egy idő után már a földekre is visszatértek a munkások, vagy a dolgozók, de az államosítás az pontos.
És akkor mikor következik be az államosítás?
Hát ez abban az államosítási, azon az államosítási napon 48, hogy jól emlékszem, augusztusának az elején, amikor egyszerre több száz vállalatnál jelentek meg.
Aha. Na és akkor beszéljünk két dologról, egyrészt mi lesz a sörgyártással, másrészt meg mi lesz magukkal a dréherekkel. Ugye a sörgyártásból lesz a jó ismert kőbányai, ami hát enyhén fogalmazva is inkább egy ilyen dammarki termék volt a szocializmusban, a kőbányai világos, az nem a magas minőségű sör volt. Tehát alapvetően állami sörgyártás és egy tömeges, nem túl magas minőségű.
Egy szoripari tröszt alakult, amelyik az egyébként vidéken lévő sörgyárakat is magában foglalta. Szerintem erről az időszakról én keveset tudok, és keveset is érdemes beszélni. Egy-két dokumentumot elolvastam a 49 utáni néhány jegyzőkönyvet, amiben a gyári munkások beszélnek arról, hogy végre akkor ezt az egész retrográd múltat most eltöröljük, és akik rajtunk élősködtek. Tehát nagyon gyorsan megváltozik a dréherek megítélése, miközben és ugyancsak olvasói visszajelzés többektől, akik Martonvásárhely környékéről olvasták, hogy máig hálával említik azt a fejlesztést, azt a szociális érzékenységet, amivel házhelyeket kaptak, terményeket kaptak. Tehát, hogy nyilván két dolog.
Mi lesz magukkal a dréherekkel? Tehát én amennyire utána olvastam, visszamentek Svájcba, nem?
A dréherek, ugye érdemes ketté választani, a dréher ilyen nő, aki a feje a vállalatnak ekkor, ugye a tulajdonos, hogy 49-ben meghal. Én úgy képzelem, hogy annak, hogy az egyik pillanatban még a világura vagy, és a másikban nincs semmit, van köze ahhoz, hogy ő nem akart újra kezdeni, vagy nem tudott újra kezdeni. A két lány, illetve az ő gyerekeik, ők külföldre mennek. Én nagyon tudatosan nem vettem fel a kapcsolatot leszármazottakkal, mert én nem egy családtörténetet, hanem egy üzleti családregényt akartam írni, de a legváratlanabb helyen bukkant föl egy leszármazott otthon az én nappalimban, amikor írtam a könyvet, és kiderült a fiam legjobb barátjáról, hogy ő egy oldalági rokon.
Dréher rokon.
Igen. De ez...
A Hagenmacherekről meg azt olvastam, hogy visszamentek Svájcba, és mindenfajta Hagenmacher alapítványok működnek ott ilyen jótékonykodásban.
Ezt az oldalát, vagy ezt az ágát, ezt nem vizsgáltam. Ugye a Dréher családban azért ez nagyon sok mindenkit érintett, hiszen a beszélgetés elején említett második generációban született két lánynak a férjei és a leszármazottai is vállalatvezetők lettek később különféle dréher érdekeltségekben. De ilyen szempontból a dréherek nyomát, és ez nagyon kíméletlenül hangzik, de a történelem az elkezdte elmosni.
Igen, ezt akartam mondani, hogy ide jönnek Svájcból, Svábiából, Bécsen keresztül, itt csinálnak kapitalizmus, de a történelem úgy dönt, hogy nem lesz maradandó, és tulajdonképpen mind a két család eltűnik Magyarországon.
Igen, eltűnik Magyarországról, ugyanakkor nyilván leszármazottaik közül voltak, akik hazajöttek, az RTL csinált az egyik leszármazottal egy adást sok-sok évvel ezelőtt, azt megszereztem és meg tudtam nézni, egy újságcikk is lett belőle akkor. Ott azt mondta a nagyon idős hölgy, aki visszajött, Martonvásáron kész volt az interjú vele, hogy megkérdezték, hogy hogy hát valamikor ez az övék volt ez az egész, és hogy most hogyan látja ezt, és annyit mondott, hogy Isten adta, Isten elvette. Uh-huh. Ez egy mélyen konzervatív
rend volt. Világos. Jön a rendszerváltás, ugye akkor még mindig kőbányai a trademark, de valahogy visszakapják a Dreher nevet, visszakapja ez a sörgyárról. Tudsz valamit, hogy mit kellett ahhoz tenni, vagy hogyan lehetett ezt meg visszaszerezni?
Nem része a történetnek, nem része a regénynek. Annyit tudok, hogy van kapcsolati névhasználati megállapodás lehet, de hogy ennek az alapja, hogy mik a részletei, ezt nem tudom. Ugye sokáig dél-afrikai tulajdonban volt, most egy japán családi cég tulajdonában.
Az Asahi sör, ami azért egy ismert sör, tehát hogy megvette a dél-afrikai. Óriási
szereplő, világviszonyban.
Ja, egy ismert sörgyár. Ja. Oké, jó, akkor ezzel tulajdonképpen elérkeztünk a mához. Az marad még hátra, hogy próbáljuk meg értelmezni ezt. Ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy hát volt egy első bevezetése, alapítása a kapitalizmusnak, meg volt a rendszerváltás után egy második. Neked mi jött le abból, mit tud a ma emberet megtanulni ebből a történetből? Vagy hogyan hasonlítanád össze mondjuk a 90 utáni külföldi működő tőkére alapuló kapitalizmus modelle.
Én egy picit visszamennék, hogyha még annyira van idő, mert ahogyan valamennyi nagy sikerű márka, az valahol egy álomból jön, és ennek a Franz Anton Drehernek, aki a dinasztia alapítója, annak az volt az álma, hogy egy évszázadok múlva is emlegetett, a gondolkodásban benne levő márkát, üzletet alkosson. Azt is néha mondom, és ezzel kezdtük, hogyha ismétlem, akkor elnézést, hogy egy kicsit a felejtés ellen is íródott ez a regény, tehát hogy azt a történelmi hibát, ami az ő lábnyomuknak az eltörlése, azt én megpróbáltam korrigálni, és ezt a lábnyomot láthatóbbá tenni. Tehát, hogy kell egy álom. Ami végigkísérte a működést, az a minőséghez való ragaszkodás. Későbbi divat szakmából elterjedt mondás, hogy az árat rég elfelejted, amikor a minőséget még mindig élvezed, vagy a minőségre emlékszel. Azt hiszem, hogy ez az ő egyik sajátjuk volt. A másik a sváb mentalitás, amit nekem egy borász, egy idősebb borász úr, most lett az év borásza, mondott, mert ő is egy hasonló, az ő ősei egy hasonló utat jártak be, Németországot, a svábok voltak, és úgy jutottak el Szekszárdig, hogy azt a mentalitást kell megőrizni, hogy a megtermelt haszon az nem felélhető. A megtermelt hasznot az be kell fektetni, akár ugyanabba, akár másba, de azért, hogy ebből a bővített újratermelésből, ugye ebből a rendszerből aztán ilyen elemek, vagy ilyen házak maradjanak, ilyen márka maradjon, fönnmaradjon a családnél. Nagyon fontos általános tapasztalat volt, hogy a gyarapodó, szaporodó családból csak azok kaptak valódi pozíciót, akik érdemeik alapján kaphatták, és nem születési jogon. Tehát ilyen szempontból ez bár dinasztia, de nem a királyi házak dinasztikus sok esetben degenerációhoz vezető működését másolták, hanem érdem alapon kaptak kinevezést. A bátorság az, hogy föl kell kerekedni, és el kell indulni északra, nyugatra, keletre. Meg az előrelátás. Én nagyon hiszem azt, én a civil életemben vezetőkkel dolgozom, és a már említett Oniceo Klubnak is az a jelmondata, hogy jövő vesző időben felkiáltójel. Egy vezetőnek, egy lídernek kevés dolga van azon túl, mint hogy lássa, hogy mi fog történni. És persze elsősorban azokra a vezetőkre emlékszünk, akiknél be is következett, amit láttak, tehát a nagy bukásokat kevéssé tartjuk számon, hogy kevesebb szem mondjuk el, de hogy azt, hogy megérezni azt, hogy az 1850-es években, hogy 60-as évek közepe után valamikor lesz egy kiegyezés egy Magyarország nevű országgal, és ez olyan fejlődést hoz, ami azt egyébként az 1980-as években nyugat-európai vállalatok, amerikai vállalatok pont a poszt-szovjet térséggel kapcsolatban érezhették meg. Nem fenntartható a rendszer, egyszer összedől.
Aha. Na, én mondanék neked egy néhány párhuzamot, meg néhány különbséget, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz erről. Ugye az egyik az, hogy tulajdonképpen a kapitalizmus mind a kétszer kívülről hozták létre Magyarországon. Tehát, hogyha megnézzük ezt az első időszakot, akkor is már ugye az előbb emlegetett, hát alapvetően ilyen német-svájci térségből, cseh térségből ide áramló kapitalisták hozzák létre először, 89 után meg ugye alapvetően egy ilyen multinacionális cégekre építő kapitalizmus, tehát mind a egyik alkalommal sem az a jellemző, hogy mondjuk hazai tulajdonú vállalatok nőttek volna organikusan nagyjá, hanem azt úgy kívülről hozták létre. A különbséget én abban látom, hogy amikor az első időszak volt, akkor majdnem, hogy egy üres terepre mész be, tehát olyan szektorokban Magyarországon, ahol olyan nagyon sok versenytársad még nincsen, ezek kialakuló piacok, és bár igazad van, hogy látni kell, hogy itt lesz urbanizáció, itt lesz majd egy piac, de hogy akkor még igazából nem az van, hogy egy globalizált gazdaságban versenyzel, és mondjuk globális márkák bármikor megtelepednek, hanem egy boom időszakra ráfekszel tulajdonképpen egy gyarapodó, városiasodó társadalomban te leszel az, aki majd a vasutat gyártja, aki majd a gyógyszereket gyártja, aki majd a sört gyártja. Nem azt mondom, hogy ez könnyebb, bár lehet, hogy talán bizonyos értelemben könnyebb, ha megláttad a lehetőséget, mint az, amikor mondjuk egy több tucatnyi multival potenciálisan versenyzel a 90-es években. Mit szólsz ehhez?
Biztosan minden párhuzam sántít, és az jutott eszembe, csak már az előbb említett Richterről beszéltél, egyébként róla is egy nagyon-nagyon jó könyv megjelent talán tavaly, az ő történetéről szívből ajánlom mindenkinek, hogy ott kevésbé a külföldről bejött, már ott bizonyított módszer működött, hanem egy korszakos zseninek a gondolatából szökkent szárban magyarországi gyógyszergyártás. Tehát ilyen is van, olyan is van. Azért azt ne felejtsük el, amikor visszafele nézzük, akkor mindig könnyedén mondjuk azt, hogy Ausztria és Magyarország, de hát ez Ausztria és Ausztria. A nevében ugye ott volt Magyarország, de akkor ez tulajdonképpen nem külföldnek számított, hanem a Habsburg Birodalom részének, külföldnek csak jóval későbbtől.
Politikailag igen, de azért gazdaság történetileg mindenki tudta, hogy ott van egy éles határvonal a Lajtánál, és nem is csak annyira az osztrák részek, hanem érdekes módon a cseh részek voltak a nagyon iparosodott, tehát az ausztriai nagytőkéseknek nagyon sokszor a cseh részeken voltak gyáraik, de mindenképpen egy sokkal fejlettebb és sokkal már kapitalizálódottabb részről tulajdonképpen ez egy expanzió, a nagyon-nagyon kezdetleges kapitalizmussal rendelkező Magyarország irányába.
Ez igaz, de visszatérve a kérdésedre, hogy párhuzamok vagy különbségek, amikor Ausztriába jársz, vagy én amikor Ausztriába járok, akkor mindig elcsodálkozom azon, hogy a kis hegyi települések, amelyek persze télen a sí turizmusból jók megélnek, most már egyre kevésbé, mert megy föl a hóhatár, és ki kell találni, de hogy ezek megtartó családi gazdaságok. Oda visszamennek azok a gyerekek, akik egyébként Európa legjobb egyetemen, vagy Ausztria legjobb egyetemein tanultak, de utána visszamennek, és csinálnak valamit, amivel azt a közeget javítani tudod. A közép, Magyarország története, te is azt mondod, hogy többször nekirugaszkodtunk a megépítésnek, hát legalább én inkább azt mondom, hogy háromszor vesztette el az elitjét És az államosítások nem segítenek a folyamatosságnak a megélésében.
Igen, és az nagyon érdekes, hogy helyi elitek lettek, tehát hogy ezt most egy ilyen teljesen természetes dolognak veszed, hogy ők egy magyar elit lettek, de itt megint van egy kontraszt számomra, hiszen ugye bejön ide egy sváb-osztrák család, meg egy svájci család, ezek itt összeházasodnak, de ezek tulajdonképpen magyarokká válnak, tehát hogy a 30-as évekre ezek így teljesen normálisnak, egy Dreher Antalnak hívjuk, tehát ezek teljesen hétköznapi magyar családokká váltak, míg mondjuk a rendszerváltás után azt senki nem gondolja, hogy mondjuk az Audi-ból vagy a Hankook-ból valaha mondjuk magyar cég lesz ugyanebben az értelemben, vagy tehát hogy az mindig is tulajdonképpen egy külföldi működőtőke lesz, míg a Dréhert nem hívod a 30-as években külföldi működőtőkének.
Igen, ebben biztos, hogy benne van annak a tragédiája, hogy a 30-as évekre az osztrák biznisz az már egy nem létező történet volt, hogy mindenki meghalt, tehát ez is nagyon fontos, hogy a Jenő maradt a legidősebb férfi tag, de az ő tragédiája meg az volt, hogy nem született, egész pontosan született, de nem maradt életben 18 éves kora fölött fiú tudja. És a három Dreher gyereknek, az utolsó nagy generációból, mindegyiknek született fia, és mindegyik meghalt, mielőtt átvehette volna az üzletet.
Uh-huh. És akkor még egy dolog eszembe jutott, miközben beszéltél, hogy azt mondtad, hogy nem nagyon politizáltak ezek a családok. Ugye ez is érdekes a mából nézve, hogy hát ez a felemelkedés történethez, legalábbis abból, amit mondasz, meg amit az ember olvas különböző forrásokból, nem nagyon kellett politikai támogatás. Tehát, hogy itt én el tudom fogadni, hogy itt tényleg egy piaci expanzió tette ezt a családot gazdaggá, különösebb politikai kapcsolatok nélkül. Ez nem feltétlenül azt mondom, hogy ez nem, hogy az általános volt, hogy mondjuk a kiegyezés után nem kellett adott esetben, nem vagyok ennek a korszaknak nyilván szakértője, de nekem úgy tűnik, hogy abban a korszakban sokkal organikusabban tényleg egy piaci expanzióra lehetett alapozni, és nem az állam döntésén múlt, hogy kiből lesz nagytőkés.
Ebből egy kicsit vitatkozom veled, nem olyan rég beszéltem valakivel pont erről az időszakról, összehasonlítva egy későbbi korral, amiben most is élünk, hogy a 67 után a óriási vagyonok kezdtek keletkezni abból, hogy bizonyos koncessziót bizonyos családok vagy tehetséges vállalkozók kaptak meg, és ő azt a példát hozta, hogy aki például le tudott szerződni az épülő vasútvonalak talpfáinak a szállítására, mert éppen nagy erdőkkel rendelkezett, az csiliárdossá vált. A Dréhereknek igazából nem volt szüksége erre. Ha van két perc, volt egy politikai szál, már a Sörkirály, tehát a 62-ben meghalt Dreher Antal is meghívást kapott a tartományi tanácsba és a birodalmi tanácsba is, de ez egyfajta elismerés volt, mert a legnagyobb vállalkozó lett, hozzá hordta az udvar, vagy hát nyilván a minisztériumok az Ausztriában látogató külföldieket megmutatni, hogy micsoda mintagazdaság van.
Tehát tulajdonképpen azt akarod mondani, hogy a sörgyártás egy speciális ágazat, itt nem kellett különösebb kapcsolat, de hogy azért ez nem volt általános, tehát nagy csodák nincsenek, a kiegyezés utáni magyar gazdasági csoda idejében is azért jól jött a politikai kapcsolat.
Így van.
Ahogy egyébként Amerikában is.
Mindegy fölött azt hiszem, hogy már lehetett independent szereplőként működni. Uh-huh.
Azt akartam mondani, hogy az Egyesült Államokban is, tehát hogy szemben a közkeletű nézettel, ugye ezek a nagy amerikai nagytőkések, a Carnegie-k és a Rockefellerek, ezek egyáltalán nem úgy lettek gazdagok, ahogy ezt így elképzeli az egyszerű ember, hogy itt a piaci működés, ott vastagon monopóliumokat harcoltak ki maguknak a tagállamoknál, a szövetségi kormányzatnál, tehát minden ilyen sztoriban mindig benne van ugyanúgy a politikai vonal.
Hát még nincs olyan nap alatt, hát csak arra gondolunk, abba gondolunk bele, hogy hány akár bécsi boltban láthatom még ma is, hogy császár és királyi beszállító, tehát az egy státusz volt. Egy háború esetén egy hadi beszállító, ez megint egy olyan történet, ami nem...
Tehát ugye nem is úgy történt a dolog, hogy a császár rámutatott, hogy te leszel innentől fogva ez vagy az, nem ennyire direkt módon, de hogy a politikai kapcsolatok akkor is kellett.
Ez is egyfajta politikai.
Ja. Jó, hát nagyon szépen köszönöm. Én nagyon örülök, hogy ilyen hosszan tudtuk ezt boncolgatni, és hát szerintem megmaradt a lelkesedés az emberekben, mert hogy amit te jössz, az itt egy kicsit egy ilyen gazdaságtörténeti aspektusból szerettem volna ezt megközelíteni, de viszont egy sokkal szaftosabb, sokkal izgalmasabb, tehát hogyha maga a Dreher rokonok is, meg a Hagemacher rokonok is azt mondták, hogy számukra is érdekes volt az a leírás, akkor szerintem az olvasó számára is egy sokkal színesebb történet, hogyha elolvassák a Dreher szimfónia Komlótól a Koronáig családregény 4 tételben című könyvet, amit az Athénium kiadó adott ki 2023-ban. Mindenkinek javasolnám, hogy menjen el a könyvesboltba és vegye meg, vagy online. Sokkal többet kap nyilván még ennél, mint amit most itt röviden tudtunk szárazan összegezni. Iglód Csaba, köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen, hogy elmondhattam.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.